várjatok csak. Hiszen tudtam. Na, de már eszembe is jutott. Persze, Dótán völgyén át, ahonnan a Damaskiból Lejún és Ramleh felé egészen Hazáti kikötőjébe vivő nagy karaván útra jutnak. De ti kényelmesebben utaztatok, ugye? Ti Hebronból egész egyszerűen lementetek Gázába, és azután a part mentén lefelé a mi földünkre. Te mondád, Móse, te mindent tudsz. Igen, sokat tudok. Részben velem született éles eszem, részben más eszközök révén, amelyek a magamfajta embernek rendelkezésére állanak. De nyilván csak Gázában, ahol egyesültetek az utazók karavánjával, ott kezdődött meg az út legnehezebb szakasza. Valóságos vasvároson és csontvázakkal borított, kiszáradt, elátkozott tengerfenéken kell ott keresztül vergődni. Mi nem néztünk körül, és Isten segítségével átjutottunk a szörnyű helyen. Ennek örülök. Tám még tűzoszlop is vezérelt benneteket. Időnként haladt előttünk egy, de ez később összeomlott, és erre következett az elég kellemetlen porabubu. Nyilván csak nem akartok dicsekedni azzal, hogy milyen borzalmas az ilyenfajta vihar. Még könnyen halálossá is válhatott volna számotokra. Sajnálom, hogy a jövevényeknek útjukban erre le Egyiptom felé ilyen viszontagságokat kell elviselniük. Ezt szigorú tárgyilagossággal mondom. Hanem végül is nyilván szerencséteknek tartottátok, amikor már a mi bástyáink és őrtornyaink közelébe kerültetek. Hangosan ujjongtunk és hálálkodtunk az Úrnak, hogy megtartott bennünket. Megrettentetek Cel erődjétől és seregeitől? Megrettentünk, de tiszteletteljesen. Igen. És ott? Hogy bántak veletek? Nem tagadták meg, hogy átvonuljunk, miután tanúsítottuk, vásárlók vagyunk, és ebből a magtárból gabonát szeretnénk elszállítani, hogy feleségeink és gyermekeink éljenek és ne halljanak meg. Azonban elkülönítettek bennünket. Ezt akartam hallani. Csodálkoztok az elkülönítési rendszabályon? Ilyesmi, mint ez az elkülönítés, nyilván sohasem történt még veletek. Nemhogy még magatok okoztatok volna ehhez hasonlót. De minden esetre meghagytak benneteket egy csomóban és együtt, teljes számban, mind a tízeteket, ha ugyan a tízet teljes számnak lehet nevezni. Senkit közületek el nem különítettek a többitől, és csak benneteket választottak külön a jövevényektől? Így történt, uram. Értésünkre adták, hogy pénzünkért sehol sem vásárolhatunk kenyérmagot az országban, csupán Memphiben, az országok mérlegében, és csak tőled magadtól, az élelem urától, Isten aratásának barátjától. Helyes. Megmutatták nektek, merre menjetek? Jó utatok volt a határtól le a körülgöngyölt városáig? Igen, jó utunk volt, Adon. Gondjuk volt ránk, uram. Férfiak, akik jöttek és ismét eltűntek, vendégfogadókhoz és pihenőházakhoz vezettek bennünket állatainkkal együtt, és amikor másnap reggel fizetni szerettünk volna, a szállásadó nem akarta elfogadni. Szabad szállást és élelmet kétfajta embernek szoktak adni. A díszvendégnek és a fogolynak. Hogy tetszik nektek, Egyiptom? Csodálatos ország, nagyvezír. Hatalma és dicsősége Nimródéhoz hasonló. Pompázik az ékességben és formában, az égben nyúlóban és a földön elterülőben. Templomai lenyűgözőek, sírjai a mennyekig érnek. Gyakran még a szemünk is könnybe lábadt az ámulattól. No, azért remélem talán nem annyira, hogy megfeledkeztetek volna mesterségetekről és megbizatásotokról, és hogy megakadályozott volna a kémkedésben, hírszerzésben és a titkos következtetésekben. Beszéded, uram, homályos nekünk. Tehát nem óhajtjátok megtudni, hogy miért különítettek el a jövevényektől. Miért tartottak szemmel, és miért vezettek színem elé? Szeretnénk megtudni, nagyméltóságú úr, de te bizony nem tudjuk. Olyan képet vágtok, mintha nem is sejtenétek. És lelkiismeretetek sem súgja, hogy gyanúba keveredtetek, hogy gyanú árnyéka hull rátok, súlyos és sötét, meg is haladja a puszta gyanút, úgyhogy gazságotok már feltárult szemünk előtt. Mit mondasz, urunk? Fáraóhoz vagy hasonló, miféle gyanúról beszélsz? Arról, hogy kémek vagytok, kiáltotta József, és öklével a karfára sújtva felugrott az oroszlán lábú székről. Azt mondta, Dajalu, kém. Ez hírhet értelmű akkád szó volt, és még ábrázatuk felé is bökött a légyhajtóval. Dajalu, ismételte tompán a tolmács. Egy emberként hőköltek vissza villámsújtottan iszonyodva. Mit mondasz? Ismételték kórusban mormolva. Amit mondtam, megmondtam. Kémek vagytok, azért jöttetek, hogy kitapogassátok az ország sebezhető pontjait, amelyeket titkol, ti meg fel akarjátok fedni őket, és el akarjátok árulni, hogy hol törhet be a támadó és fosztogató. Ez az én meggyőződésem. Ha meg tudjátok cáfolni, ám tegyétek. Ruben szólt erre, mivel a többiek egyöntetű buzgalommal integettek neki, hogy ő keljen védelmükre. Lassan csóválta a fejét, és így felelt. Mit száfolni való van ezen, uram? Csak mert te mondod méltó említésre az egész, különben egy válrándítással el lehetne intézni. Nagy emberek is tévedhetnek. Gyanút hamis. Nem sütjük le szemünket hallatára, hanem, mint láthatod, nyíltan és becsületesen tekintünk fel hozzád. Sőt, azzal a tiszteletteljes szemrehányással, hogy miképpen ismerhettél ennyire félre bennünket. Mert mi felismerjük a te nagyságodat, de te nem ismered fel a mi becsületességünket. Tekints reánk és engedd meg, hogy amit rajtunk látsz, felnyissa szemedet. Mi mindnyájan egy atya fiai vagyunk. Egy kitűnő férfiújé, aki Kánaán földjén él, egy pásztor királyé és Isten baráté. Igaz járatban vagyunk. A jövevényekkel jöttünk, hogy élelmet vásároljunk, élelmet asszonyainknak és gyermekeinknek jó ezüst pénzekért, amelyeket megmérhetsz pontos mérlegen. Ennyi az óhajunk. Az istenek istenére, Dajaluk, kémek sohasem voltak a te szolgáid. És mégis azok vagytok, felelte József, és sarujával dobbantott. Amit a magamfajta ember a fejébe vesz, azt meg nem másítja. Azért jöttetek, hogy kifürkészétek az ország gyenge pontjait, és aztán sarlóval törjetek rá. Meggyőződésem, hogy mind a tízeteknek ez a megbízásotok Kelet gonosz királyaitól, és a ti dolgotok, hogy e meggyőződésemet megcáfoljátok. De ez a toronyember korán sem döntötte meg, hanem csak úgy, minden alap nélkül állította, hogy nem igaz. Ez bizony nem olyan védekezés, amellyel a magamfajta ember megelégszik. De hát kegyeskedjél, urunk, tekintetbe venni, mondta egyikük, hogy inkább rajtad áll az ilyen vád bizonyítása, mintsem, hogy a mi kötelességünk lenne azt megcáfolni. Ki az a szúró szemű, aki így rendkívül agyafurt módon szól a soraitokból? Te már régóta szemet szúrtál nékem kígyó tekinteteddel, hogy hívnak? Dánnak, engedelmeddel, Adona, Dán nevet kaptam, és egy szolgáló szült az úrnő ölém. Örvendek. Ilyen formán agyafurt szavaidból ítélve te nyilván azt képzeled, Dán mester, hogy alkalmas vagy a bíráskodásra, mégpedig saját ügyedben. Ám itt én vagyok az, aki meghatározza, mi jogos, mi nem. Akit pedig gyanúba fogok, annak a dolga tisztára mosni magát. Van is néktek sivatag lakóknak és nyomorúság fiainak fogalmatok-e végtelenül kifinomodott ország sebezhető gazdagságáról, amely ország fölé engem helyeztek gondviselőnek, hogy boldogulásáért én legyek a felelős Isten fiának a palotájában. Örökösen fenyegeti a vad Beduk, Mentiuk, Antiuk és Pectiuk mohó kapzsisága, akik gyengéit fürkészik. Tán itt is a kabírok dúljanak, ahogy olykor Künn fáraó tartományaiban dúltak. Tudok városokról, melyekre úgy támadták rá, mint veszett ebek, és dühükben kiirtották a férfi népet, barbár önkényükben elveszejtették a barmot. Látjátok, többet tudok, mint sem gondolnátok. Kettőtöket, hármatokat nem akarom azt állítani, hogy mindnyájatokat. Egészen olyannak látlak, mint aki képes ilyen gaztettekre. És én csak úgy a puszta szavatokra elhiggyem nektek, hogy semmi rosszban sem sántikáltok, és nem az a szándékotok, hogy kilessétek országom titkait. Erre mozgás támadt közöttük, és izgatott a hadonászva tanácskoztak. Végül is intettek Júdának, hogy ő feleljen és védelmezze meg ügyüket. Ő meg a sokat próbált ember méltóságával látott hozzá. Uram, mondotta, engedd meg, hogy szóljak színed előtt, és előadjam helyzetünket a tiszta igazságnak megfelelően, hogy meggyőződhess róla, igaz járatban vagyunk. Lásd, itt állunk a te szolgáid, 12 testvérek, valamennyien egy atya fiai abban az országban. Állj, hogyan? Kiáltotta József, aki közben már leült, de most csak nem felpattant a helyéről. Most egyszerre 12 vagytok? Így hát nem az igazság szólt belőletek, amikor azt állítottátok, hogy 10 magatokkal vagytok? Abban az országban, melynek neve Kánoán, fejezte be Júda rendíthetetlenül, és szinte olyan arckifejezéssel, mely szerint nem illendő és elhamarkodott félbeszakítani őt éppen most, amikor hozzáfogott, hogy mindent elmondjon, és tiszta bort öntsön a pohárba. 12 vagyunk fitestvérek, a te szolgáid, vagyis inkább 12 voltunk. Sohasem akartuk elhitetni, hogy teljes számban megvolnánk, így ahogy színed előtt állunk, hanem csak azt tanúsítottuk, hogy mind a 11 atyától származunk. Eredetileg 12 volnánk, de legfiatalabb testvérünk, aki egyikünk anyjától sem, hanem egy negyediktől, már oly sok éve halott asszonytól született, mint amennyi az ő éveinek száma. Ez a legifjabb atyánknál maradt, egy meg közülünk nincs már meg. Hát az mi, hogy nincs már meg? Elveszett uram zsenge ifjúságában, elvesztettük atyánk és mi, elcsellengett a nagyvilágba. Nyilván kalandos természetű fickó volt, különben nem is érdekel. Ám de a kicsi, a ti legifjabb öcsétek, az nem kószált el. Nem veszett el a kezetek ügyéből, hanem megvan még, ugye? Otthon van ő, uram, mindig csak otthon atyánknál. Ebből azt kell következtetnem, hogy öreg atyátok él még és egészséges. Már kérdezted ezt egyszer, Adon engedelmeddel és igennel válaszoltunk neked. Korán sem. Az lehetséges, hogy kihallgattalak már egyszer benneteket, éle még atyátok, de egészségi állapotáról most hallgatlak ki először. Szolgád a mi atyánk, felelte Júda, a körülményekhez képest jól van. De ezek, mint magad is tudod, uram, legutóbb nyomasztókká váltak a világban. Mert amióta az ég áldásos nedvességét egyszer és kétszer is megvonta tőlünk, a mi országunkat, akár a többieket is mind jobban sújtja a drágaság. Sőt, ha csak drágaságról beszélünk, még kicsinyítjük is a bajt. Mert hiszen nincs kenyérgabona, semmi pénzért sincs, sem vetőmag, sem élelem céljára. Atyánk gazdag ember, jó módban él. Mennyiben gazdag és jó módú? Van-e például családi sírboltja? Te mondád, uram, Makpela az övé, a kettős barlang, ott nyugosznak őseink. Van-e olyan jó módja, hogy egy legöregebb szolgája volna háznagya, mint nekem, aki méghozzá orvos is? Úgy van, nagy méltóságú uram. Volt egy bölcs és sokat tapasztalt öreg szolgája, nevezetesen Eliézer, megtért Seolba, lehajtotta fejét és meghalt. De két fia maradt, Damászek és Elinosz, és az idősebb, Damászek lépett a megboldogult helyébe, most őt hívják Eliézernek. Mit nem mondasz, felelte József, mit nem mondasz? És egy ideig elrévedezett a tekintete fejük felett a semmibe, a terem téres távolába. Miért szakított félbe, te oroszlán fejű próbálkozásodat, hogy igazold magatokat? Kérdezte aztán. Belesültél tán? Júda elnézően mosolygott, épp csak azt nem mondta, hogy nem ő az, aki újra meg újra félbe szakítja szavát. Szolgád uram éppen azon volt, és továbbra is azon van, hogy összefüggően és híven ismertesse helyzetünket, és hogy mi történt velünk útközben, hogy lássad, igaz járatban vagyunk. Számosak a mi házunk sarjai. Ha nem is annyira, mint a tengerpart fövénye, de igen sok főt számlál. Csak nem 70 főt számlálhatunk, mert valamennyien családfők vagyunk már atyánk fejének árnyékában, és valamennyien házasok vagyunk és megáldottak. Házasok vagytok? Mind a 10? Házasok vagyunk mind a 11-en, uram, és megáldottak. Micsoda? Legifjabb öcsétek is már házas ember? Te mondád, uram, két feleségétől 8 gyermeke van. Hihetetlen, kiáltotta József, meg sem várva a fordítást, majd az oroszlánlábú széktámlájára csapott és hangos kacagásra fakadt. A mögötte álló egyiptomi hivatalnokok alázatosságukban vele nevettek. A fivérek aggodalmasan mosolyogtak. Háznagya Mai Szahme titokban hátba bökte. Rábólintottatok, szólt József, és megtörölte szemét. És ebből azt értettem, hogy már legifjabbik öcsétek is házas ember és családapa. Hát ez pompás. Csak azon nevetek, hogy az ilyesmi milyen pompás, és hát milyen mulatságos. Mert a legifjabbikat úgy szoktuk elképzelni, mint valami kis vakarcsot, mint valami kicsikét, nem pedig mint férjet és családfőt. Ebből az elképzelésből fakadt ki a nevetésem, amelynek egyébként, mint láthatjátok, hamarosan vége is szakadt. Ez az ügy túl komoly és túl gyanús, semhogy az ember nevethetne rajta. És hogy te, oroszlánfejű önigazolásotokban ismét megakadtál, rossz jel a szememben. Engedelmeddel válaszolta Júda, folytatom akadozás nélkül és összefüggően. Mert a drágaság, melyet elszörnyedve inkább éhínségnek kellene neveznünk, hiszen semmi sincs, ami drága lehetne, ez a szerencsétlenség ránehezedett az országra. A nyájak elpusztultak, és fülünket ostromolt a gyermekeink jajgatása kenyérért, ami, ó uram, minden hangok közül a legkeservesebb és a legelviselhetetlenebb az emberi fül számára, nem szólva a szent öregség siralmairól, hogy még azt sem kapja meg méltán megszokott mindennapi kenyerét. És hallottuk, amint atyánk szólt, hogy hamarosan még az olaja is elfogy, és sötétben kell majd hálnia. Hallatlan, szólt József, hiszen ez már valóságos botrány, hogy azt nem mondjam, szörnyűség. Hát idáig hagyják zülleni a dolgokat. Semmi gondoskodás, semmi előrelátás, semmilyen védekezés a megpróbáltatás ellen, ami itt leselkedik a világban, és bármikor lecsaphat. Se képzelő erő, se félelem, se takarékosság. Csak élnek bele a világba, mint az oktalan állat. És semmire sem gondolnak, ami éppen nem szúrja ki a szemüket, míg végül is az atyának öreg napjaira nélkülöznie kell, amit megszokott. Szégyeljétek magatokat. Hát nincs semmilyen műveltségetek, nincsenek történeteitek? Nem tudjátok, hogy bizonyos körülmények között minden sarjadzás elfojtódik, minden virágzás elfülled, mert a mezőn csak a szík üt ki, de még a dudva sem terem meg rajta, nemhogy a gabona. és hogy ilyenkor az élet elhal, és gyászba borul annyira, hogy a bika sem hágja meg a tehenet, és a szamár csődör sem hajol a kancája fölé. Sohasem hallottatok özönvizekről, amelyek elárasztják a földet, és csak az okos vészeli át őket, aki bárkát készít magának, hogy abban ússzék a feltámadt ősáradáson. Mindent szemügyre kell venni, és ránk kell háramlani a mindennek, ami csak elhárítás folytán maradt el, míg ti gondoskodni kezdtek, úgyhogy végül még a legdrágább öregeink lámpájából is kifogy az olaj. Amazok lehorgasztották fejüket. Folytassátok, szólt József. Folytasd te, aki eddig beszéltél, de arról ne halljak többé, hogy atyátok sötétben hál. Ez csak képletesen gondoltuk, Adonai, és csak annyit jelent, hogy őt is sújtja a szerencsétlenség, és nincsen áldozati cipója. Sokakat láttunk, amint felkészültek és útnak indultak ebbe az országba azzal a céllal, hogy fáraó csűreiből vásároljanak és hozzanak élelmet, mert csak Egyiptomban van kenyérmag és eladó gabona. De sokáig nem akartunk előhozakodni atyánknak a javaslatunkkal, hogy mi is felkészülünk és üzleti útra indulunk ide alá, ugyancsak, hogy bevásároljunk. És miért nem akartatok? Magas koránál fogva makacs már, uram, és előítéletekkel él a dolgokról, így a te isteneid földjéről is. Makacsul gondolkozik Micráimról, és van egy és más előítélete erkölcsei tekintetében. Ilyenkor az ember szemet huny, és úgy tesz, mintha nem is tudna róla. Ha megkérdezzük, valószínűleg nem engedte volna meg, hogy ide leutazzunk. Ezért tanácskoztunk, és bölcsebbnek véltük megvárni, hogy őt magát rávezesse az ínség. Talán az sem helyes, persze, hogy az ember csak úgy tanácskozik atyáról, és ilyen nagy okosan bánik vele, mert ez úgy hat, mintha az ember fölényeskednék az öreggel. Nem maradt más hátra számunkra. Aztán meg észrevettük titkos sandításait is, és hogy ajkát félig szólásra nyitja, majd ismét becsukja. Végül is így szólt hozzánk. Miért hunyorítok így össze? És miért tekingettek magatok körül annyit? Íme hallom, már elért engem is a hír, hogy az alsó országban kapható gabona, és hogy ott vásárt tartanak. Föl hát! Ne üldögéljetek a feneketeken, míg éhen nem halunk! Sorsoljatok ki egyet vagy kettőt magatok közül, és akire a választás esik Simeonra vagy Dánra, az készüljön föl, és utazzék le az utazókkal, és vásároljon élelmet feleségeinknek és gyermekeinknek, hogy éljünk, és ne aljunk meg. Helyes, feleltünk neki mi testvérek, de nem elég, ha kettő utazik, mert felvetik majd a kérdést, hogy mennyire van szükségünk. Valamennyiünk kell, hogy utazzék, és megmutassuk, milyen sokan vagyunk, hogy Egyiptom gyermekei láthassák, hogy nekünk nem éfával, hanem kómerrel kell mérni a gabonát. Erre azt mondta, hogy hát eredjetek tized magatokkal. Jobb lenne, feleltünk mi, ha valamennyien útra kelnénk és megmutatnók, hogy 11 ház tartozik hozzánk a te házad árnyékába, mert különben szűkösen mérik majd a gabonát. De ő így válaszolt, szólván, elment az eszetek? Már látom, gyermektelenné akartok tenni. Nem tudjátok, hogy Benyáminnak itthon a helye a kezem alatt? Mit gondoltok? És ha veszedelem érni az úton? Vagy tízen utaztok, vagy sötétben hálunk. Így aztán útnak indultunk. Ez a védekezésed? Kérdezte József. Uram, válaszolta Júda, ha az én hű vallomásom nem tudja eloszlatni gyanúdat, és ha nem ismered föl belőle, hogy ártatlanok vagyunk, s igazi áradban vagyunk,